Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Csütörtöki adásunk témái. Elhunyt Pater Juan Carlos Cannone jezsuita, Ferenc pápa egykori mestere, a nép teológiáját vallotta. Kerüljön be a katekizmusba, erkölcstelen az atomfegyverek használata és birtoklása. Ferenc pápa légi sajtókonferenciája Japánból hazatérőben. A greccsói kegyhely ferences erőjárója, a betlehemi jászol a hit és az egész nyugati kultúra jel. Gyertek, járjunk az Úr világosságában. Martus Balázs atya emlékezése advent első vasárnapjára. Elhunyt Juan Carlos Cannone jezsuita, Ferenc pápa egykori mestere, a nép teológiáját vallotta. November 27-én szerdán Argentinában, 88 éves korában elhunyt Pater Juan Carlos Cannone jezsuita, aki tanára volt Jorge Mario Bergoglio jezsuita diáknak, a későbbi Ferenc pápának. Az idő során Cannone atya tanítómestere is lett Pater Bergogliónak, és akit a pápa mindvégig nagy tisztelettel szeretett. Cannone atya egészségi állapota hetek óta súlyosan megromlott, ahogy azt az argentin és uruguayi jezsuiták együtt közzétették. Pater Cannone először a görög nyelvet tanította a jezsuita diákoknak, köztük Jorge Mario Bergogliónak is, majd a diák-tanár kapcsolat kollegiális barátságá vált, amikor együtt laktak a Collegio Maximo di San Miguelben, a Szent Mihályról nevezett nagy szemináriumban, Buenos Airesben. Cannone atyát a Teologia del Pueblo, a nép teológiája irányzat egyik legfőbb képviselőjének tartják. Ennek legfőbb vonása, hogy történelmileg is kulturálisan is közel akar lenni a munkásosztályhoz, miközben elutasítja annak marxista módszerét. Ennek a nép teológiának az elemeit rendre meg lehet találni Ferenc pápa gondolataiban, túl azon, hogy sokszor nyilatkozott róla elismerőleg újságcikkekben és riportkönyvekben. Kerüljön be a katekizmusba, erkölcstelen az atomfegyverek használata és birtoklása. A pápa sajtókonferenciája Japánból visszatérőben. A Tókióból Rómába visszatérő repülőúton Ferenc pápa szokása a szíven válaszolt a kísérletében lévő újságírók kérdéseire. Ismételten leszögezte hiroshimai üzenetét, kifejezve kételjeit az atomerőművekre vonatkozóan mindaddig, amíg működésük nem lesz teljesen biztonságos. Az atomfegyverek használata erkölcstelen, ennek be kell kerülnie a katolikus egyház katekizmusába. Nem csak használata, hanem birtoklása is, mondta Ferenc pápa. Ferenc pápa találkozó elején megköszönte a nemzetközi sajtó képviselőinek a munkáját. Megállapította, hogy Tájföld és Japán két külön kategória, és nem lehet a dolgokat ugyanazzal a kategóriával mérni. Japán és Tájföld két egymástól teljesen eltérő valóságot képviselnek, ezért az újságíróknak dupla munkát kellett végezniük. Makoto Yamamoto, egy Nagasakihoz közeli egyházmegye papja, mindenekelőtt szívből megköszönte a pápának Japánban tett látogatását, majd megkérdezte, hogy miként érezte magát Nagasakiban és Hiroshimában. A nyugati társadalom és egyház tanulhatnak-e valamit a keleti társadalomtól és az egyháztól? A pápa Stanisław Dzserzsilek lengyel költő aforizmájával válaszolt, amely számára megvilágosításként hatott.
Lux ex oriente, ex occidente luxus.
Vagyis keletről támad a fény, nyugatról a luxus, a fényüzés. Nyugati társadalmaink mindig nagy sietségben élnek, ezért tanulhatnak sokat a keleti szemlélődésből. Ez a magánvéleményem, mondta a pápa, de azt hiszem, hogy nyugaton hiányzik kissé a költészet. A pápa nem akarta a természet feletti szót használni, mert egyes kereti vallások nem utalnak a transzcendenciára, ezért inkább a költészet az ingyenesség kifejezésével élt. A japán atya első kérdésére válaszolva a pápa kifejtette. Nagasaki és Hiroshima egyaránt szenvedtek az atombombától, és ez hasonlóvá teszi őket, de van egy különbség. Nagasakinak keresztény gyökerei vannak, és itt nagyon erős volt a keresztény üldözés évszázadokon át. Ez a keresztény jelenség a szó jó értelmében relativizálja az atombombát. Ezért akadt a pápa Nagasakiba is ellátogatni, nem csak Hiroshimába. Hiroshima egy emberi katekézis a kegyetlenségről, amely nagyon mély hatást gyakorolt rám, folytatta válaszát a pápa, majd hozzátette. Ott ismételten leszögeztem, hogy az atomfegyverek használata erkölcstelen. Ezért be kell kerülnie a katolikus egyház katekézisébe, és nem csak a használata, hanem a birtoklása is. Mert egy baleset vagy egy kormányzó őrültsége, valakinek az őrültsége elpusztíthatja az emberiséget. Gondoljunk arra, amit Einstein mondott, a negyedik világháborút botokkal és kövekkel fogják megvívni. Elizabeth Tacunika, a Kyoto News munkatársa, a halálbüntetésről kérdezte a pápát, utalva rá, hogy a tókiói szentmisén jelen volt Hakamada Iwao, egy 83 éves halálra ítélt. Nem sokkal a katekizmus reformja előtt Japánban 13 halálos ítéletet hajtottak végre. Beszélte erről a pápa Shinzo Abe miniszterelnökkel, hangzott a kérdés. Az egykori boxoló bekerült a Guinness rekordok könyvébe, mivel 48 évi rabságból 46 évet a halál soron töltött. 1968-ban ítélték halálra gyilkosság miatt, de az ítéletet nem hajtották végre az elhúzódó fellebezési eljárás miatt. Most szabadlábon várja a per felülvizsgálatát, mivel bizonyítékot találtak rá, hogy az ítéletet kolt vádak alapján hozták. A miniszterelnökkel sok problémáról beszéltem, a perekről, az örökké tartó ítéletekről, halálbüntetéssel vagy anélkül, válaszolta Ferenc pápa. Emlékeztetett rá, hogy két héttel ezelőtt beszédet intézett a Büntetőjog Nemzetközi Társaságához, amelyben határozottan leszögezte, hogy a halálbüntetés nem erkölcsös. Az ítéletet mindig a visszailleszkedés táblatában kell meghozni. Egy táblatok nélküli, ablak nélküli ítélet nem emberi. Az életfogytiglani büntetésnél is gondolni kell a visszailleszkedésre, bent vagy kint. Olyan tevékenységet kell a foglyokkal végeztetni, hogy személynek érezzék magukat. Küzdeni kell a halálbüntetés ellen. Cristiana Caricato, a TV 2000-től az olasz püspöki konferencia TV adójának munkatársa a vatikáni pénzügyeket érintő témákról kérdezte a pápát, a londoni több milliós ingatlanok vásárlásáról és a Peterfieldérek felhasználásáról. A pápa a londoni ingatlan vásárlásról elmondta, hogy az még nem tisztázódott. A Péter fillérekről szólva megállapította, hogy normális adminisztrációról van szó. Mit tegyek a Péter fillérekkel? Tedem őket fiókba? Nem, ez az adományok rossz kezelése. Megpróbálom befektetni őket, természetesen jól, ez világos. Azután történt valami a befektetés körül, ami botrányos volt. Valami olyasmit csináltak, ami nem tűnik tisztának, de a feljelentés nem kívülről érkezett. A fazékról bent vették le a fedőt, nem kint, mondta a pápa. A gazdasági módszerek reformja, amit már 16. Benedek elkezdett, folytatódott, és így a benső kört jelezte. Itt van valami csúnya, valami, ami nem jól működik. Megkérdeztem tőle, hogy biztos-e benne? Azt mondta, hogy igen, és megkérdezte, hogy mit tegyen. Azt válaszoltam, hogy tegyen jelentést a Vatikán igazságszolgáltatásnál. Nem a korrupcióért adok hálát az Istennek, hanem azért, hogy a vatikáni közigazgatásnak vannak erőforrásai ahhoz, hogy felderítse a belső jogtalanságokat, a korrupciós eseteket. Fejtette ki Rómába visszatérőben a repülőgépen tartott sajtókonferencián Ferenc pápa. Greccio Ferences előjárója. A betlehemi jászul a hit és az egész nyugati kultúra jele. Ferenc pápa szerdai általános kialkatás végén a jelenlévők meglepetésére rögtönző szavakkal bejelentette, hogy Greccióba utazik a Szent Ferenc által alapított első betlehemi jászol meglátogatására. Egyúttal pedig azt is jelezte, hogy egy levelet küld majd az egész hívő népnek, hogy megértsék a betlehemi jászló jelentőségét. A Vatikáni Rádió olasz adása a szerdai általános kilagatás után felhívta Luciano de Giusti Ferences atyát, a Greccioi kegyhely elnökét, számoljon be arról, hogy milyen lelkülettel fogadta a Ferences közösség a látogatás hírét. Nagy meglepetéssel és nagy örömmel fogadta a hírt a testvéri közösségünk, amely itt él Greccióban, válaszolta az atya, hiszen nem számoltunk a pápa látogatásával. Tehát nagy öröm és nagy megtiszteltetés a pápát itt a kegyhelyünkön fogadni, még akkor is, ha ő már egyszer járt itt 2016. január 4-én magánlátogatás keretében. Hogyan fogadják majd őt? Sok hívő érkezésével számolnak, akik találkozni akarnak a Szentatyával? Igen, szeretnénk az egész látogatás menetét a helyi püspökkel együtt megszervezni. Biztosan sokan lesznek a világi hívek itt a kegyhely templomában. Aztán a kegyhely kis terén.
Noi l'accoglieremo nella grotta del presepe, dove Francesco nel 1223 celebra questo Natale particolare proprio qui a Greccio.
Mi a Szentatyát a grottában fogadjuk, ahol Szent Ferenc 1223-ban itt Greccióban ünnepelte meg a karácsonyt, ami olyan nagyon nagy jellegzetesség itt. Emlékezetes maga a hely, a Rieti környéki Szentvölgy, amelyet áthat a ferences lelkiség. Élik még itt ezt a franciskánus spiritualitást? Igen, itt van még a levegőben Assisi Szent Ferenc üzenete. Greccio karácsonytáján nagyon sok zarándokot fogad. Mert itt valóban érezni lehet annak az üzenetét, hogy az Isten kicsinnyé lesz, alászál közénk, és azt akarja, hogy fogadjuk őt be az életünkbe. Még ma is ez az üzenete mindnyájunk számára, hogy az Isten alázatos és gyermekké lesz, aki valóban nem kelt félelmet senkiben. A jászolba helyezett Isten gyermek üzenete élő ennek a háznak, és az összes olasz háznak a hagyományában, miként szerte a világon. Mindazonáltal van olyan mai irányzat, amely szeretné a sarokba állítani, vagy egyenesen elvetni és magánügyé lefokozni. A jászol ellenben az egész világnak szól. Hiszem, hogy a betlehemi jászol a hitünknek és az egész nyugati kultúrának a jele. Annak a hitnek a jele, amely vallja, hogy az Úr emberré lett. Manapság olykor nagyon lenézik hivatalos körökben, de azt gondolom, hogy a jászolnak ez a jele képes megérteti magát azokkal is, akik nem keresztény hitűek, ami pedig számunkra üdvösségünk titkának a szíve. Azt hiszem, hogy ezek a csatározások inkább ideológiai jellegűek. A századok során a jászol művészetté lett, a szépség jelévé vált, amelyet a jászlat készítő közösség megoszt másokkal. A táplálékra szoruló hitnek szüksége van jelekre, ezekre az élő szimbólumokra? Igen, a jászol valóban szépség. A művészet olyas valami, ami megjelöli a hitünket. Mert a hit szépség, a hit kultúra is. Mindaz, ami a mi kulturális örökségünk, az a hitünkből ered. Istenből, aki emberré lesz. Nyilatkozta rádiónak Luciano de Giusti Ferences atya, a Greccioi kegyhely vikárius helynöke. Most gyertek járjunk az Úr világosságában címmel, hallgassák meg Martos Barázs atya emlékezését advent első vasárnapjára.
Vasárnapi olvasmányunk Izajás könyvének második fejezetéből való. Nagyszerű látomás, buzdítás és bátorítás egy új megindulásra, egy örvendező zarándoklatra, amelyel a népek, az idegenek Sionhoz, Jeruzsálemhez fordulnak, hogy Isten útját megismerjék nála. A látomás Sion méltóságáról és az idegen népek zarándoklatáról szól, de üzenete Jákob házát, vagyis Izrael népét szólítja meg. Nekik kell az Úr világosságában járniuk, hogy a világosság az idegenek számára is bennük ragyoghasson fel. Lelkesítő és egyben igényes meghívás ez, amely advent idején minket is megújulásra, belső zarándoklatra hív. A látomás középrészét Mikeás könyvében is megtaláljuk, más befejezéssel. Izajás könyvének szerkesztői talán ezért látták szükségesnek, hogy a látomás előtt hangsúlyozzák. Izajás Ámosz fiának látomása következik. Ilyen feliratokat másutt a prófétai könyvek kezdetén találunk. Szakaszunk lezárja a könyv bevezetését, másfelől meg előre vetíti Izajás könyvének nagy témáit. A könyv első fejezete Sion, illetve Júda bűnével foglalkozik. A város olyan, mint Szodoma és Gomorra. Bűnei skarlát vörösek. Csak Isten irgalma adhatja vissza hószín ártatlanságát. A látomás, amelyet most olvasunk, csak akkor válhat valóra, ha Jeruzsálem maga is befogadja az Úr Tóráját, vagyis parancsát, rendelkezését. Csak akkor közvetítheti az idegen népeknek is Isten akaratát és vezetésének tapasztalatát, ha bensőleg eltelik vele. Ez a látomás tehát egyfelől pozitív kicsengést ad a könyv bevezető részének, de előre vetíti a későbbi nagy témákat is. Hogy Sion az események központja, Isten rendelkezésének első tanúja, Izajás könyvének első nagy egységéhez, az első 39 fejezethez illik. Az idegen népek majd a könyv második nagy egységében, második Izajás igehirdetésében ismerik fel Izrael istenét, illetve a harmadik részben Trito Izajásnál lesz újra szó arról, hogy oda zarándokolnak, és közülük is választ magának papokat az Úr. Mindezzel nem csak irodalmi érdekességét vagy súlyát akarjuk hangsúlyozni ennek a mostani látomásnak. Arra is szeretnénk utalni, hogy amikor Isten elindít valamit, amikor megtapasztaljuk a közös nagy megindulás örömét és reményét, még szinte nem is tudjuk, milyen messzi hatása, milyen sokszoros visszhangja lesz mindannak a jónak, amit Isten most megkezdett bennünk. De miben áll a prófétai üzenet? Látomást és prófétai szózatot olvasunk. A látomásnak is két része van. Az első Sion hegyére vonatkozik. Az utolsó időkben az úrházának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Az Úr, Izrael istene ezen a helyen vett lakást, ismétlik elsősorban a zsoltárok, Izrael imádságai. Sion hegyének ez a kultikus hagyománya, amely Isten különös jelenlétét hitte és ünnepelte, valószínűleg már Izrael letelepedését is megelőzte. Az úrháza, az úr temploma, szentélye, ahol ő az emberek számára elérhető, megszólítható és megtapasztalható. Ez a hegy szilárd és magas. Földrajzi fizikai értelemben Sion hegye nem magasabb a környező hegyeknél. Felemelkedése Isten újjá alakító ténykedéséből fakad. A látomás második része a népek egymást biztató lelkes szólongatása, amelyel útra kelnek Jeruzsálem felé. Mert Sionról jön a törvény, és Jeruzsálemből az Úr tanítása. A város megtisztult, telve van az Úr ismeretével, és ezért messziről vonza mindazokat, akik Isten tanítására vágyakoznak, akik Isten világosságában és békéjében szeretnék élni az életüket. Az Úr tanításának gyümölcse pedig béke, fegyverek helyett munkaeszközök, tanulni sem támadást és védekezést érdemes. Az üzenetet újabb buzdító szózat fejezi be. Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában. Olyas valaki keltegeti és erősíti társait, akinek már van tapasztalata Isten erejéről és békéjéről, arról a világosságról, amelyet szavai árasztanak. Kelteget minket is, hogy induljunk az eljövendő felé.
Martos Balázs atya elmékérését hallották advent első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adáson véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.